Második fejezet. Melyben végig megyünk a Széchenyi utcán, az indóházig, és a vonat végre elindul. A nyárfasoron haladtak. Sárszeg egyetlen aszfaltos utcáján, a Széchenyi utcán, mely egyenesen az állomásig vitt, úgy, ahogy mindennapi sétájukon. Középütt Pacsirta, jobboldalt anya, baloldalt apa. Anya arról beszélt, hogy utolsó pillanatban betette a kosárba fogkefét is, magyarázta, hol vannak az egyéb kisebb tárgyak. Apa vitte a fehér csíkos gyapjú takarót és a kulacsot, mert otthoni jó kút vízzel töltött meg az útra. Vajkai Ákos nem beszélt, némán ballagott, nézte leányát. Óriási kalapot viselt, divatja múlt, sötétzöld tollakkal, könnyű ruhát, és a nagy meleg ellen fölnyitotta rózsaszín napernyőjét, mely éles fényt citált arcára. Pacsirta jó leány volt, nagyon jó leány, életének egyetlen öröme. Ákos mindig ezt mondogatta, magának is, másoknak is. Tudta, hogy nem szép szegényke, és fájt is neki sokáig. De aztán valahogy határozatlanabbul látta, elmosta képét, tompító köddel vette körül, és nem gondolva arra, hogy milyen, szerette őt, ahogy volt végtelenül. 5 éve már annak, 10 éve már annak, hogy letett minden reménységről. És nem is jutott eszébe, hogy mégiscsak férjhez adja. Mikor azonban valami történt a leánnyal, és Pacsirta megváltoztatta hajviseletét, vagy ősz múltán fölvette téli kabátját, vagy tavasszal új ruhát öltött, Ákos boldogtalannak érezte magát, míg meg nem szokta őt így is. Most is ezért szenvedett, szánta Pacsirtát, és hogy szánalmát csillapítsa, gyötörte önmagát. Bámulta őt, gondos figyelemmel, szinte sértőn. Ezt a megszokhatatlan arcot, mely kövér is volt, meg sovány is, a húsos orrot, a tág, lószerű orjukakat, a férfias szigorú szemöldököt, a pirinyó savós szemet, mely valamint az ő szemére emlékeztetett. Soha életében nem értett nőkhöz, de azt élesen érezte, hogy leánya csúnya. Nem csak csúnya volt most, hanem hervadt, öreg, igazi vérlány. Csak a napernyő rózsás fény özönében, ebben a majdnem színpadi világításban derült ki ez egészen. Mint hernyú a rózsabokor alatt, gondolta. Ment, ment, egérszürke ruhájában, és mikor a Széchenyi térre jutottak, mely Sárszeg egyetlen nagy tere, piaca, agórája, öntudatlanul pár lépést előre sietett, hogy ne kelljen mellette lépegetnie. Itt volt a városháza, itt volt a baros kávéház, itt volt a gimnázium. Évtizedek óta letaposott rozog a kőlépcsőivel, kis fatornyával, melyben reggelente diákhívó harangszó csendül, itt volt a magyar király vendéglő, itt volt vele szemben a Széchenyi fogadó, egyik szárnyában a Kisródi színházzal, és a Rézs út oldalt kilátás nyílt itt arra az egyemeletes gipszrózsákkal, aranyvillámhárítóval díszített palotára is, a város egyik legszebb épületére, melyben az úri kaszinó székelt. Lejjebb üzletek következtek, festékesbolt, 2 vaskereskedés, vajna papír és könyvboltja, a Mária gyógytár, és egy új, csinosan berendezett nagy díszműkereskedés is, Weiss és társa. A kereskedő jókedvű görögdínye fejét süttetve a nappal, boltja ajtajában szivarozott. Szivarját kivette szájából, meghajolt, széles mosolyjal köszönt Vajkaiéknak. Ákos keveset járt benne a városban, akár családja, feszélyezte ez az érdeklődés, ez a nagy-nagy nyilvánosság. A Széchenyi kávéház teraszán délutáni pikolózók ültek, kik föltekintettek újságukból, és Pacsirtára néztek. Nem tiszteletlenül, hanem úgy, ahogy rendesen. Bizonyos jóindulatú, hamuszín rokon szemvel, melyet belül kár öröm bélelt, pirossal. Erre az öreg úr véget vetett önkínzó, nyüglődő gondolatainak. Lassította lépését, leánya mellé állt. Tacosan, csak azért is, hogy ő is vállalja a rokon szenvet, a kár örömöt, a szokása szerint kissé behúzta bal vállát, idegesen, mintha ezzel akarná palásolni zavarát, és kiegyensúlyozni azt a szabálytalanságot, melyet az ő vére jelent a természet rendjében. Kiértek az állomásra. Máras innen pöfögött a kis helyérdekű kávédaráló. Beszállásra csöngettek. A fülkék felé igyekeztek, hogy jó helyet kapjanak pacsirtának a női szakaszban. Csak hogy most nagy riadalmukra el volt foglalva az utolsó helyig. Pacsirtának egyik kocsiból a másikba kellett bottadoznia, míg a vonat végén talált egy másodosztályi fülkét, melyben csak egy fiatalember ült, meg egy öreg sovány katolikus lelkész. Jobb híján itt állapodott meg, és apa is beszállt, hogy elrendezze poggyászát. Ákos beemelt a bőröndöt, a kosarat maga tette föl a hálóba, átadta a fehér csíkos gyapjutakarót, a vizes kulacsot, hogy úgy közel ne igyék idegen vizet, lehúzta a függönyt, hogy ne süsse a tűző verőfény, még az ülésre is leült, hogy kipróbálja a rugonyt. Aztán elbúcsúzkodott. Megcsókolta két arcát. Száját sohasem csókolta meg. Leszállt a vonatról. Fekete kemény kalapját mélyen szemébe húzva ment feleségéhez, ki a kocsi előtt állt, és az ablakra tekintett. Mi tűrés tagadás, pacsirt a szülei, bizony könnyeztek. Egyszerűen, csöndes késen, de könnyeztek. A sárszegiek, a bámész, kíváncsi kisvárosiak, kik látták, nem csodálkoztak ezen. Ők már régen megszokták, hogy vajkaiék nyilvános helyeken sírtak. Sírtak vasárnap a templomban, a misén, a szentbeszéd alatt, sírtak a temetéseken, esküvőkön. Sírtak a március 15-i ünnepélyeken, mikor a zászlók, szavalatok, szónoklatok magasabb légkörbe emelték lelküket. Ezeket az alkalmakat majdnem keresték. Otthon elég derülten érdegéltek, de hogyha valami űrügy kínálkozott, az általános meghatottság védelm alatt jól kisírták magukat, amit később mondogatták egymásnak, kissé mosolyogva, szemüket törölgetve. Most is sírtak, mind a ketten. Pacsirta, miután a fülkében mindent elrendezett, kikönyökölt a letolt vonatablakon, és észrevette, hogy a kedves öregek sírnak. Közönyt erőltetett magára, mosolyogni próbált, de szólni azért nem mert. Attól félt, hogy elcsuklik a hangja. Hosszú volt a válás és nehéz. Sokáig nem indult a vonat. Az ilyen vicinálisok turbuzgóak eleinte megrémítenek, hogy mindjárt tovább robognak, és neki is zökkennek nagy dérrel durral, de aztán a legutolsó percben mindig akad valami rettenetes baj. Épp elég idejük maradt a búcsúzkodásra. Mindent elmondhattak, amit akartak, és ki is fogytak a szóból. Az öregek felszállították könnyeiket, áldogáltak, szerették volna a vége szakad az elnyújtott jelenetnek. Meg ne fázz, szólt anya aggódva, ebben a pokoli melegben. De ez nem jelentett semmit. Mindig ezt mondta az anyja, télen, tavasszal, ősszel és nyáron. A kulacsban ott a víz, figyelmeztette még egyszer apa. Ne igyál hideg vizet, és ne egyél sárga dinnyét. Ne egyél uborkasalátát, pacsirta. Ne egyél, a világért se egyél. A vonat rémülten füttyentett, amitől mind a hárman összerázkodtak. De még mindig nem indult. Hát, Isten veled, leányom, mondta Ákos, összeszedve minden erejét, lezárva a beszédet, határozottan és férfiasan. Isten veled! Vigyázz magadra, leányom! Pacsirta! Kiáltott anya, zsebkendő a széjét rákcsálva, mert megint sírva fakadt. Jaj, leányom! De soká lesz! Pacsirta csak most szólalt meg. Pénteken itt vagyok. Mához egy hétre pénteken. Pénteken! Integettek felé mind a ketten. Pénteken! És ebben a pillanatban a kis rozoga vonat alacsony kocsijaival váratlan megmozdult, rosszogva, pöszögve elindult. Futott kifelé a szabad mezőkre. A leány kihajolt az ablakból, szülei felé tekintett, kik zsebkendőket lobogtatva, de mereven álltak egymás mellett. Egy ideig látta őket, aztán nem látta többé. Kaszárnyafalak, tornyok, szénabogják keringőztek, oszlopok rohantak, lilavirágok hajladoztak a vonat verte szélben. Por napfény csípte szemét, és a kőszén füsttől egyszer köhögött. Szédült körülötte minden. Pacsirta is olyan volt, mint apja. Csak élte az életét, napról napra. De most, hogy az elmaradó tájak, változó mezők eszébe idézték azt, ami nem változhat meg, és mind örökre ugyanaz marad, mellé elszorult. Másik ablak elé lépett, mely nem volt lebocsátva. De itt az üvegen megpillantotta arcát. Nem szerette magát nézni, mert a szíjusság, és aztán minek is. Elindult tehát a kocsi ingó talaján, Fülkie felé menekülve, mint a sietne, és biztosabb, zártabb helyre akarná vinni fájdalmát, de már nem bírta. Amint a Fülke elé élt, hol a fiatalember ült, meg az öreg sovány katolikus lelkész, és helyet akart foglalni, elejtette fájdalmát. Szemét könnyek futották el. Első érzése az ijedelem lehetett, mert valami elhárító, úti társait megtéveszteni akaró mozdulattal odakapott személyhez, mint egy csodálkozva, hogy megtörtént az, amitől félt, amire csak később számított akkor, amikor megérkezik a pusztára, vagy még később. Mennyi könnye volt, sohasem gondolt, hogy ennyi könny van a világon. Zsebkendőt azonban nem keresett. Ezt úgysem lehetne letörölni. Nyíltan sírt a két férfi előtt, még mindig állva, majdnem szemérmetlenül bujálkodva kínban, hurcolva átkát, melynek otthona sincs, közönyösen is, tüntetve is. A meg-megújuló könnyektől nedves hártya borult szemére. Senkit nem látott, nem bánta, hogy őt látják. Majd a görcs jelentkezett, az idegek és izmok görcse, mely összeszorította torkát, úgyhogy kaparó érdességet érzett, mintha asszúbort nyelne, aztán keserűséget, mely már elviselhetetlen. Úti társai a sírás ősi műveletét szemlélhették. Amellett egyetlen sóhaj fújta föl titánivá, s rángatózó száj fuldokolva többször levegőért kapkodott. Néhány belégzés, és a lekötő indulat már következett a föloldó, mely szintén fájt, de már a fájdalom halála volt. Pacsirta odadült a Fülke ajtajához, hogy könnyebben végezhesse nehéz munkájával. Alig fintorgott, mint testi szenvedés idején, csak a forró zápor folyt szeméből, szájából, orrából, a könny csatornákon át, csak különben egészséges testét rázta térdeitől kezdve vonagló lapockájáig valami, amit nem lehetett látni. Pusztán ő látott egy fősejlő, alakot sem öltő emlék, egy végig sem gondolt, de annál maróbb gondolat egy ki nem ordítható gyötrelem képében. Lejut az ülésre. Vastag arca átfült a napfénytől, a forró nyirok maszatától vörösödött az orra. Szegény, fönn a tollas kalapjával olyan volt, mint egy maskara. A fiatalember, csinos buta fickó, ki eddig olvasott, ölébe tette könyvét, bámulta a zokogó lányt, és közben többször száján lebegett a szó, hogy segítségét ajánlja fel. El sem tudta képzelni, mi történhetett vele. Azt gondolta, rosszul lett, vagy olyan csapás érte, melyet Silány olvasmányaiból ismert. Pacsirta nem törődött vele. Szinte rossz akaratú nyíltsággal nézett el feje fölött, hisz annak előtte, mikor még rájuk tekintett, mindjárt ugyanazzal megbeszélt gonosz hidegséggel fogadták közeledését, szemüket lesütötték. Így védekezett ellenük. Ezt a fiatalember megértette. Nem érdeklődött tovább, belemerült olvasmányába. Pacsirta helyét változtatta. Szembeült a pappal, ki egész idő alatt úgy tett, mintha semmit sem venne észre. Piros betűs breviáriumából olvasott, fejét a folyosó belső ablakához támasztva. Beteges arca a kiálló pofacsontokkal nyugalmat árult el. Reverendája viseltes volt, egy gombja hiányzott is, celluloid papgalléria töredezett. Hatalmas egyháznak ez a kis szerény katonája, ki visszahúzott falujába, és ott öregedett meg szeretetben, jóságban, sejtette, miről lehet itt szó. Tapintatból nem szólt, részvédből nem mutatott érdeklődést. Ő tudta, hogy ez a világ síralomvölgy. Csak most pillantott a leányra kék szemével, mely az Istennel való folytonos szembenézéstől kiélesedett, és ez a határozott pillantás már nem sértette Pacsirtát. Úgy tetszett, hogy hűsíti forróságát, hálásan nézett vissza rá, megköszönve figyelmét. Rohama csillapult, már nem zokogott, csak könnyezett. Majd egészen elcsitult. Bámult a vidéket, nézte a fáradt, kopott papot is, ki túl a 60-on, a sír előtt, csodálatos egyszerűségre tett szert, és szó nélkül bátorította, vigasztalta, támogatta. Egész úton nem beszéltek semmit. A fiatalember fél óra múlva fölkelt, vállára vette két csövi puskáját, megemelte tollas vadászkalapját, kiszállt. Pacsirta fejbólintással köszönt. Tarkőnél a pap segítette leadni holmiát. Béla bácsi egy csézában állt, integetett neki, kedves köpcös arca, mert kiszívott a puszták egészséges levegője, ragyogott. Cigaretta égett fogai között, mindig cigarettázott. Pacsirta elmosolyodott. Nagybátyja szakála vörös-sárga volt, akár a purzicsát dohány, melyet egyedül kedvelt. Rokoni csókja és dohányszagú. Még valaki várta, Tigris, a vadászkutya. Az a kocsi mellett futott, amint megindultak egészen a tanyáig.